tündér mese legyen a halál, hanem Jézusunk rengeteg képpel beszél, és rengeteg sok kép kialakul bennünk az egyház történelme folyamán, az ige hirdetések során. Ezen is hosszabb vitatkoznak, hogy Kelvin temetést a gyereket, lássa a koporsót, vagy az urnát. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha hozzászokik ahhoz pici gyerekkorától, hogy van teme, van halál. Nem a halottnak van szüksége arra, hogy látogassuk a sírt, nekünk van szükségünk arra. Szentírás azt mondja, a szeretet erősebb a halálnál, és amikor ilyet hallok, gyászolót, hogy hát ki szoktam menni a temetőbe a férjemmel, vagy a feleségemmel, megbeszélgetem a dolgokat. A hirtelen ránk szakadt magányt képes fokozni az ember azzal, hogy bezárkózik. Nem kell bezárkóznia. Szóval vegyük észre az emberek igyekezetét, jó esetben a szomszédok igyekezetét.
Hogyan fogadjuk el a halál tényét? Felkészüljünk-e rá? Egyáltalán fel lehet-e készülni erre? Meddig tartson a gyász időszaka? Hogyan beszéljünk erről? Hogyan készítsük föl a legkisebbeket, a kisgyermekeket, az unokákat? Többek között erről is beszélgettek a következő percekben. Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel. A szerkesztő Fodor Endre vagyok. Tartalmas rádiózást kívánok valamennyiüknek.
Azt gondolom, hogy felkészülni ezekre a helyzetekre nem lehet, hanem a Jóisten vezetését el kell fogadni, és amikor ő vezet, akkor mindig adja a megoldást is. Sokszor el szoktam mondani, hogy, és ez lényeges ebben az beszélgetésben, hogy mindig ahhoz kapunk kegyelmet, amiben benne vagyunk, és nem ahhoz, amit elképzelünk. Amit elképzelünk, ott az elképzelésünknek a sötétségével egyedül vagyunk. De amikor benne vagyunk egy helyzetben, akkor megkapom hozzá a kegyelmet, és látom a feladatot is. Hosszú ideig kórházi létem után, hogy kezdtem újra lábadozni, életre kelni, akkor úgy két szó lett az arszpoétikám: elengedni, elfogadni. Azt hiszem, az életnek egy nagyon nagy feladata, hogy elengedni, amiket elképzeltem, és elfogadni, ami van. Nekem nagyon tetszik, szeretem azt a jelenetet az evangéliumban, amikor Jézus oda megy Lázár sírjához, és felszólítja Lázárt, ha már 4 napos halottat, hogy jöjj ki. És Lázár valamiképpen kívánszorog a sírból, és Jézus odaszól az álmékodóknak, síránkozóknak, most mit vacakoltok itten, oldjátok fel a kötelékeit. Én azt gondolom, hogy az életnek a különböző helyzetei, az öregedés, ugye talán Rónainak van ilyen sora, hogy egyre sötétebb alagút, de egyre fényesebbek a lámpák, mondja az öregedésről, meg ugyancsak az öregedés, azt ő mondja, hogy öregedés milyen hibbanásaival érkezel az észnek. Ja, de ezeket nem tudjuk elképzelni. Csak annyit tudunk, hogy amikor ez az új helyzet elérkezik, akár az öregedés, akár az özvegység, akkor ahhoz a helyzethez kapunk kegyelmet.
Mennyire látod azt, hogy a családtagok, a gyermekek, az unokák elfogadják azt az állapotot, ami ezzel jár, ami az öregedéssel jár? Mert úgy gondolom, ez egy sarkalatos pontja lehet annak, hogy akár éppen majd hogyan fogadjuk a halálokat.
Én azt gondolom, hogy sokszor az öregnek, meg az özvegyen maradtnak az a fájdalmas, hogy a családja, a fiatalabb generáció nem éri még át. Szóval nem tudja igazából beleélni magát, mit jelent az, hogy özvegynek lenni. Megboldogult édesanyámot, hadd idézem, mikor apám meghalt, eltemettük, és először mentem haza. Azt mondja, fiam, hiányzik ám apád, nincs kivel a dolgokat megbeszélni. Én egyszerűen fogalmaztam meg a lényegét annak, ami egy mondjuk halál esettel együtt jár. Tény az, hogy a gyerek akármennyire is ragaszkodik a szüleihez, meg traumatikusan élte az elveszett szülőnek a hiánya, az ott maradó félnek nem tud úgy társa lenni, mint ahogy a fél vagy a feleség társa volt az özvegynek. Akár a betegség, akár a meghalás folyamata, akár az özvegység, szóval egy radikális magánnyal jár földi értelemben. Tehát amit a házastársal egy szemvillantásból megértettünk, azt már nem érti meg a fiatal, nem értheti meg, mert ő még vagy volt ilyen helyzetben, de annyira mélységben nem, mint ami egy mondjuk a halál egy x évi házasságot egyik pillanatra a másikra elmetsz. Szóval ezek olyan helyzetek, amit magányba él meg az ember. Ott lehet a másik mellettünk, de az a magány, amit Krisztusunk átért a kereszten, amikor a haldokló zsoltárából épp ezt a sort őzni meg az evangelista, Isten, miért hagytál engem? Tehát mindenképpen valamelyik ilyen misztikus író azt mondja a Jézus halálának erről a fogászáról, hogy ez volt az a vákuum Jézus életében, amikor ígérete szerint mindeneket magához vonzott. Még az Istentől is elhagyottnak érte meg magát, le van mezítelítve, emberek teljesen egyedül van. Ez a magány.
Szeretném, hogy más nézőpontból néznénk meg ezt a kérdést. Aki elveszíti a házastársát, az megeshet, hogy bezárkózik, bezárja az ajtót, és úgy gondolom, hogy valamit nekik is kell tanácsolnunk, mondanunk, hiszen részben ez a bezárkózás érthető, másrésztről viszont a családtagok igyekeznek ilyenkor kétszeres erővel is ott lenni, mellette lenni az özvegyé vált házastársnak.
Igen, a Prédikátor könyvében az a sokat idézett mondat, hogy van ideje az örömnek és van ideje a gyásznak. Biztos, hogy a hirtelen ránk szakadt magányt képes fokozni az ember azzal, hogy bezárkózik. Nem kell bezárkóznia. Szóval vegyük észre az emberek igyekezetét, jó esetben a szomszédok igyekezetét, akik akarnak betenni egy pár darab süteményt, vagy egy legapróbb gesztusokkal próbálják enyhíteni a gyásznak a magányát. Ha valaki magára zárkózik ebben a helyzetben, csak fokozza a bajt. Szóval gyászolni kell, a gyászt kihordani idő, de az elzárkózáshoz nincsen jogunk. Valamelyik gyászol foglalkozó vezérfonal mondja ezt a gyászolóhoz fordulva, az özvegyhez fordulva, hogy gondold meg, milyen kapcsolati hálózatod van, igaz, hogy meghalt a szereteted, de azért rengeteg kapcsolatod van neked. Mert használni, idézőjelbe téve a szót, ezeket a kapcsolatokat. Tehát tudjuk megfontolni, hogy amikor ránk szakadt a gyász, a magány, azért egyfajta egyedül lét ránk tört, de azért magányosak nem vagyunk.
Nagyon.
Van egy sivatagi érzésünk, de azért minden sivatagoz hozzátartozik az oázis is. Szóval érdemes lenne, akik olyan konkrét fájdalomban, gyászban vannak, megfontolástól föltenném a kérdést, hogy a gyászban eddig ki volt igazán az oázis? Lehet, hogy az imádságon, lehet, hogy barátnők, régi családi barátjaink között van ez az oázis. Tehát a sivataghoz, sivatag és oázis, ezek összetartozó fogalmak, ellentétes tartalmúak, de éppen majd a napokban fogjuk olvasni Izaiásnál, mikor még a nép a fogságban van, és Izaiás emlékezik az egyiptomi kivonulásra, a sivatagi szomjozásra, ahol Mózes a sziklából tudott vizet fakasztani, és mikor vigasztalja a babiloni fogságban lévő népet, hogy meglátjátok, a sivatag tóvá változik. Tehát igen, ha nem zárjuk magunkra az ajtót, és nem nyalogatjuk a sebeinket, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy a sivatag tóvá változik.
Meddig tartson a gyász időszaka?
Én nem tudom, nagyon nagy tisztelettel emlékezik a fölmenőinkre, akik egy évig gyászoltak. Ez egy kötelező etikett szabály volt. Nem vetették le a gyászruhát. Én magam, ahogy úgy látom az emberek életét, egy év biztos, hogy kell a gyászhoz. Mondjuk, ugye, hirtelen meghal a házastárs, ő szokta intézni a számlákat, és azt sem tudom, hogy hol vannak a számlák, mit kell befizetni. Szóval egy évet mindenkinek még végig csinál egyedül, amit a párja szokott elvégezni. Az egy kemény, kemény időszak. Én azt mondom, hogy olyan 9 hónapig ki kell hordani a gyereket, az édesanyának, úgy a gyászt is ki kell hordani. Én azt látom, hogy egy év az nagyon nehéz, amikor minden újra a helyére kerül. És látom azt, hogy tudom tenni. Persze a magány az magány marad. Szóval a gyerek az nem tud olyan értelemben társ lenni, mint a meghalt szülője. A magány az van, de mondom még egyszer, magán sivatagjához hozzátartozik az oázis, az Úristen tud a sivatagból tavat varázsolni. Lássuk azokat a társainkat, barátainkat, akik segítenek abban, hogy a sziklából visszakadjon.
Hogyan kezeljük, hogyan segítsük az unokákat, a legkisebbeket a halál feldolgozásában?
Épp egy nagymama mesélte, és unoka fölfogta, hogy nagypapa meghalt, akkor piciket, a 4 éves vagy 3 éves volt, és a kis pünyökével mutatta, nagymama, a nagypapa hogy szállt föl a mennybe, és ilyen szárnymozgatás utánzott a kezével. Így, igen, szerintem mindig a legegyszerűbb az, hogy elment Jézushoz, aki nagyon szereti őt. Ő nem idegenbe ment, hanem hazament. Ezt azért a gyerek nagyon könnyen elfogadja, és azt hiszem, hogy érdemes a Szentírásnak képeit használni. Szeretem a koporsóknál is idézni, a hivataloknál, hogy az én atyám házában van hely bőségesen. Szóval, hogy a Jóisten az olyan nagy, hatalmas, hogy mindenkit személy szerint szeret, a még ha nagymamát vagy nagypapát is most nagyon szereti. És ez szinte irigy is a gyerek a nagypapának jó sorát, hogy a jó istenné van. Gyerek nagyon sokat segít a kérdéseivel. És arra, hogy a jó Benedek pápától tanultam meg, hogy tehát sosem, szóval ha az ember részigazságot mond, akkor is az egész igazságot kell gondolkodnunk. A gyerek még nem tudja az egész igazságot elfogadni, a részigazságnak az egész igazságra kell irányulnia. Tehát nagyon vigyázzunk kell arra, hogy mert a gyereket vigasztaljuk, hogy ne butaságokat mondjunk neki, hanem olyat, amikor nyilazik az értelme, tovább bontakozik az értelme, akkor is be tud építeni a maga gondolkodásába, hitébe. Ne ilyen tündérmese legyen a halál, hanem Jézusom rengeteg képpel beszél. És rengeteg, sok kép kialakul bennünk az egyház történelme folyamán, az ige hirdetések során.
És talán nem tudom, hogy ebben egyetértesz, de talán egyfajta felkészülés lehet a gyermekek részéről annak kezelése, hogyha majd egyszer elveszíti a szüleit, akkor hogy álljon ehhez a kérdéshez?
Igen, ennél is hosszú vitatkoznak, hogy most Kelvin temetést a gyereket, lássa a koporsót, vagy az urnát. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha hozzászokik ahhoz pici gyerekkorától, hogy van teme, van halál. Sokkal jobb, mintha majd az édesanyját lesz kénytelen először rovatalon látni. Nem, hozzák ez az élet. Az öregjeink olyan nagyon egyszerűen tudtak beszélni a halálról. Egyszer születtünk, egyszer meg kell halni. Öregapámnak ilyen apatikusnak látszom, nem volt ez apatikus mondat, hanem egy nagyon reális látás, mert benne volt az örök élet hite is. Szóval emlékszem rá kisgyerekként, ha hallott, hogy valaki a rokonság vagy baráti körből meghalt, ilyen nagyon-nagyon nagy békességgel vette tudomásul. Egyszer születtünk, egyszer meg kell halnunk. Viszont, hogy a gyereknek, én elmészem rá, 4 évesen voltam, amikor anyai nagyanyámot temették, és olyan tisztán előttem van, hát a bátyámmal a koporsó födél alatt kergetőztünk, vagy nem tudom, mit csináltunk, még ez is eszembe van. Nem, szóval otthon halt meg, mert akkor még a hozzátartozó, és otthon volt, és emlékszem, édesanyám úgy vigasztalt, hogy hát te nagymama téged nem bántott még életében se, most miért bántana téged? És én bemertem menni a sötét kamrába, mindenhova, szóval nem, mert a nagymama hát nem bántott életében se, most miért bántana? Szóval az otthonomban, hogyan én megéltem a halál, aztán jött a nagypapának a halála, aztán sorjával mind. De mindenképpen benne volt az örök élet hit, a hazamenetel élménye. Tehát, hogy mondjam, csak tőlünk szakadt, nem szakadt ő el, csak nem látjuk most őt.
Beszéljünk arról.
Épp úgy kiálltunk a sírhoz, az annyira, nem tudom, jó Isten megadta ezt a kegyelmet öregeimnek a bölcsesség egy nyomán, hogy belenőhettem a halál valóságába.
Beszéljünk arról az időszakról is, amikor a gyász időszakát már elhagyjuk, és nem tudom, nagyon sok helyen talán azt látja az ember, hogy lekorlátozódik a gyász.
Igen.
Arra a minden szentekre halottak napjára, amikor kimennek a temetőbe, de nincsenek további olyan alkalmak talán, vagy megkoptak azok a további alkalmak, amelyek lehetőséget adnának a megemlékezésre.
Igen. Azt gondolom, hogy a régi, mondjuk keresztény magatartásban ugye volt település, ahol paposkodtam fiatal káplánként, ott szokásban volt a 30 napos mise, aztán az éves mise, akkor a sírszentelés, már sírkőszentelés, a sírkereszt megáldások. Szóval annyi ilyen hogy mondjam, a gyászhoz tartozó apró kis szertartásokkal vették magukat körül az emberek. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy szóval néha úgy tüntetően dicsesszenek is vele, hogy hát én nem szoktam a temetőbe szaladgálni, én nem megyek ki a temetőbe, minek menjek ki. De nem jók ezek. Nem a halottnak van szüksége arra, hogy látogassuk a sírt, nekünk van szükségünk arra. Szóval úgy hiszem, hogy a Szentírás azt mondja, a szeretet erősebb a halálnál. És amikor ilyet hallok gyászolót, hogy hát ki szoktam menni a temetőbe a férjemmel, vagy a feleségemmel, megbeszélgetem a dolgokat. Én azt hiszem, ez nem megmosolyogni való, hanem, és nem is csupán csak kegyelet és gesztus, hanem a gyászfeldolgozásnak egyes stációja tud lenni. Tehát nem kell elrejteni a halálnak a valóságát a temetés követően sem. Nem tartom jónak. Most se tartom jónak, hogyha nincs meg az a kegyeleti hely, ahova kimehetünk az meghaltjainkhoz, ahol imádkozhatunk értük. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a pici gyerekeknek beszéljünk arról, hogy kinek a kolumbáriumjánál, vagy kinek a sírja előtt vagyunk. Ki az a név ott a sírkereszten? Ez nagyon-nagyon fontos, mert megint a gyökereknél vagyunk, szóval gyökér nélkül nincs fa. És a gyökerek azok kellenek az élethez. Szóval ez is egy gyászfeldolgozás, ahogyan megtanulunk beszélni elhunyt szerettünkről. Ugye a régi bölcsesség ott volt, hogy holtakról jót vagy semmit. Ebben a szellemben lehet, hogy a megholtról is vannak fájdalmas emlékeink. Nem azt kell elmondani. Biztos, hogy minden emberben Isten elrejtett valami szépet és jót, és azt kell elmondani. Ez a feladata a gyászfeldolgozás egyik formája ez lehetne. És nagyon fontosnak tartom. Tehát most szoktuk mondani, hogy a temetés az nem a halottnak szól, hanem az élőknek. Ugyanígy a gyász is, a gyász ideje is az élőknek szól. Okay. És nagyon sokat segíthet az, hogyha tudunk emlékezni rá, tudunk mesélni róla, tényleg csak a szépre emlékezve.
Atya, nagyon szépen köszönöm a gondolataidat.
Én is, és a külső azoknak, akik most nehéz gyászban vannak, sok erőt hozzá is vigasztalást.
Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. 2 hét múlva jelentkezünk újabb beszélgetéssel. Akkor is várjuk Önöket a készülékek elé. Búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Hírek.
Leó pápa szerdai katekézisében az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatban